Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben azok között, akik fölzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ők oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Betszajdából származott, és kérték: Uram, látni szeretnénk Jézust. Fülöp elment és szólt Andrásnak, aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az emberfia. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt. De aki gyűlöli életét ebben a világban, ő megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem. És ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, őt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg neved. Erre hang hallatszott az égből. Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek, angyal beszélt vele. Jézus megmagyarázta nekik: nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Ezek az evangélium igéi. Néhány görög származású ember érkezik, és látni akarják a mestert. Kíváncsiak rá. És a kérdésre tulajdonképpen elég meglepő választ kapnak, mert mondhatnánk azt, hogy ők egyszerűen csak látni akarták őt, és Jézus pedig egy olyan mélységes választ mond, amiből egyetlen mondatot szeretnék kiragadni, és tulajdonképpen inkább csak egyetlen fogalmat, ez pedig az, hogy jönnek ezek a görögök, és azt mondják: látni szeretnénk téged. Jézus pedig azt mondja: sok minden fog velem történni, de a lényeg, hogy nem csak titeket, mindenkit magamhoz fogok vonzani. Erről szeretnék beszélni, a vonzó Istenről. Vagyis arról, hogy itt van ez a néhány ember, és átérik a vonzalmat, amiről még nem tudjuk pontosan, hogy milyen mélységű, vagy milyen jellegű, hogy elég mély vágye, vagy csak egy kíváncsiság, egyszerűen érdeklődés, vagy egy esetleg valami nagyon-nagyon méről fölfakadó vonzalom ez, ami már alig várja, hogy valamiféleképpen már az egy beteljesedés legyen, hogy meglátják őt, és a közelébe kerülnek. Tulajdonképpen az első gondolat így szól, hogy milyen érdekes, ahogyan a vallásosságunkban, de még a hitéletünkben is megalkottuk a súlypontjainkat, azt, hogy erkölcs, és törvény, és szokás, és hagyomány, és nem is akarom ezt tovább mondani, ezek mind nagyon értékes dolgok. De hogyha össze kellene foglalnom mindezt, hogy szokás, és törvény, és hagyomány, és rend, és moralitás, és a többi, akkor azt mondanám, most lélektani kifejezéssel élve, na igen, ez mind a feletteséhez tartozik. És hogy milyen szüksége, hiánya és vágya lehet az emberi szívnek arra, hogy Istennel ne csak úgy tartson kapcsolatot, hogy a törvény, meg a szokás, a hagyomány, a rend és az erkölcs, hanem úgy, hogy Uram, én úgy vágyódom utánad. Jaj, Jézusom, te annyira vonzó vagy számomra, szeretnék veled találkozni. Hát akárhonnan eljövök, Görögországból eljövök, hogy lássalak téged. Hát ez a vágy, ez a vonzalom. Az első gondolat így szól, hogy tulajdonképpen, amiről a kereszténység szól, az a vonzalom. Az az, ahogyan az emberi szív fölszabadul arra, hogy végre valahára, ne csak úgy, mint az Ószövetségben a törvény, a törvény, a törvény, hanem úgy, amit az Új Szövetség lelkülete, a Szentlélek indít bennünk, a vágy, a vonzalom. És hogy ez a vágy és a vonzalom, ahogyan Jeremiás próféta ezt jövendőlte, a szívükbe írom a törvényem, hogy a szívükből érezzék a legmélyebb vágyaikat, és vonzódjanak hozzám. És Jézusnak a proféciája, ahogy kapcsolódik ehhez, az az, igen, vonzó leszek, és vágyakozhattok utánam, és a vonzalmatok és a vágyatok nálam kielégülésre talál. Még mindig az első gondolatnál hadd időzzek, tulajdonképpen elindul ez a néhány görög, és keresik az igazit, hát az igazi Istent, azt az igazit, azt, őt keresik, és megpróbálják megsejteni, meglátni, megneszelni, hogy tényleg lehet, hogy ő az. És ahogyan a szerelemben a férfi és a nő között, persze, hogy lehet olyan félelmünk, vagy aggályunk, na talán ő az igazi, vagy nem ő az igazi. Tulajdonképpen a jó hírünk az Istennel kapcsolatosan, hogy biztos, hogy ő az igazi, hogy itt a személyben nem tudunk tévedni. És ezért, amikor esetleg azt tapasztaljuk magunkban, hogy csökken a vágy, hogy talán nincs is vonzalom, a törvény van, a szokás, a rutin és a többi. Hol van a vágy és a vonzalom? Akkor biztosak lehetünk abban, mert ez az ígéret, hogy Isten vonzó. Hogy akkor tulajdonképpen a szívemben érdemes egy picit megnézegetni azt, hogy hova lett a vágyam? Hová a vonzalmam? Mi az és hol van, ahol az elapad? Nagyon hasonlóan adott esetben úgy, mint amikor egy fiatal ember azt érzi, hogy nem tudom, hát nem, valahogy nem megy ez nekem. Úgy egy-egy randi még talán, de valahogy utána nem megy, na. És akkor tudhatjuk, hogy nagy valószínűséggel nem 3,5 milliárd férfivel vagy nővel van a gond, hanem az ő szívével. Hogy valami sebzettsége van az ő lelkének. És ez a sebzettség nem engedi azt, hogy ez a vonzalom és a vágya maga természetes útját, hát szinte mindenféle tudás nélkül befussa. Egyszerűen azért, mert lendíti őt a vonzalom. Az első gondolat így szól, ha az Istennel való kapcsolatunk törvény és szokás és rend és rutin és hagyomány, akkor érdemes föltennünk ezt a kérdést, hol van a vágy? Hol a vonzalom? Hol apadt el? Hát mi van a szívemmel? Hát mi történt ideben? Na, nem akarom ezt most már tovább, mert csak itt makogok. Hát az első gondolat, hogy jön ez a néhány görög, és viszi őket a vonzalom, a kíváncsiság és a vágy, és Jézus erre válaszol. Azt mondja, igen, így lesz pontosan. És aztán, amikor fölemeltetek a földről, mindenki átélheti, mert a szív úgy van megteremtve, hogy érezze a vágyat és a vonzalmat én irántam, az Isten után. Második gondolat. Tehát nem tudjuk, hogy ezek a görögök, akik mennek, és azt mondják, hogy szeretnénk őt látni, hogy tulajdonképpen olyanok-e, mint a 21. század embere, hogy szívesen kattintgatunk 2 másodperc, legfőjebb egy 2 perces valami a YouTube-ról, gyorsan ennyi elég, és aztán megint kattintunk, most 2 perc Jézus, 20 másodperc Jézus, 12 másodperc Isten. És aztán egy újabb kattintás, és újabb, és azt mondjuk, láttuk, és az egész csak egy hír, vagy egy sztori. A második gondolat így szól, kétség kívül Isten azt szeretné, hogy a vágyunk beteljesedjen. Nem az ő vágya, a miénk. Hogy a saját vágyunkat és vonzalmunkat el tudjuk mélyíteni ő iránta. És ez pedig, hát kétség kívül talán ezzel a szóval foglalható össze, hogy egy meghitt kapcsolatban lenni Istennel. Nem egyszerűen csak megmaradni a vonzalomnál, 2 kattintásnál, 20 másodpercnél és a többi. hanem valami mélység ennek a kapcsolatnak. És de érdekes, hogy úgy, ahogy kattintunk 5 másodpercenként, 15 percenként, azt mondjuk, hogy hát mutasd többet. Hogyha van egy jó cím, akkor azért rákattintunk, ugye kattintás vadász cím. És hogy azt mondjuk, uram, legyenek kattintásvadás címeid, akkor esetleg még egy 2 perc, még egy 20 perc, azt akkor azt megnézem, mutass magadból többet. És Jézus, hát, mit mutasson még? Hát ha valamiben biztosak lehetünk, az az, hogy az Isten elküldte a fiát, megtestesült, és megmutatta magát, de nem akárhogy. És hogyha most a szó legszorosabb értelmében vesszük, akkor a kereszten ott van mezítelenül előttünk. Anya szült meztelenül, a szó szoros értelmében. És azután szó szoros értelmében, és persze szimbolikusan, még a szívét is átdöfik. Még az is föltárul, és még azt is megmutatja. Mit mutasson még? Olyan érdekesek vagyunk mi, küszködünk a vonzalmunk és a vágyakozásunk gyöngeségével. És ezért azt mondjuk, uram, mutass valami többet, nyűgözz le még, mutass valami izgalmasat. Mit mutasson még? A második gondolat így szól, hogy amikor az a gondolatunk, hogy Istennek egy picit többet, vagy valami színesebbet, vagy csillogóbbat, vagy izgatóbbat kellene mutatnia, akkor tudhatjuk, hogy már most nem azon múlik, hogy ő még mutat-e valamit magából, mert megmutatta magát, hanem sokkal inkább azon, hogy én odaadom-e magamat. Hogy hiszen ez itt egy meghitt kölcsönös kapcsolat, amiben tulajdonképpen az a realitás, hogy Isten mezítelenül van előttem, föltárta a szívét nekem, és ez a meghitt viszony azért nem mélyül el, mert én még mindig a sötétben rejtőzködöm. Valahogy úgy, ahogy a múlt héten erről beszéltünk, hogy mintha 2 ember lakna bennünk, az egyik, aki szereti a világosságot és utálja a sötétet, de bennünk van egy másik ember is, aki valahogy mintha sötétben érezné magát biztonságban, és a világosságtól retteg, fél a meghittségtől. Azért, mert a meghittségnek az az ára, hogy odaállok Isten elé, és én magam is ott vagyok csupaszon, és azt mondom, uram, nézd csak, hogy abban a meghittségben elmélyüljön Isten és ember közti kapcsolat, már nem Istennek kell még valamit levetnie magáról, hanem sokkal inkább nekünk. A félelmeinket, vagy aggodalmainkat, a múltunkból ezt, azt, amit szeretnénk takargatni, azt, hogy talán azt gondoljuk, hogy a sötétben vagyunk biztonságban, nem is akarom ezt folytatni. De a második, akkor Jézus azt mondja, mindeneket magamhoz vonzok, hát nem egyszerűen csak csillogtatja magát, hát nem erről van szó, hanem hogy arra a kapcsolatra vágyik, amiben ő önmagát már föltárta. Aztán a harmadik gondolat, nem tudom, nem érdekes-e, hogy Jézus, aki pontosan tudja, hogy a kereszten meg fog halni, hogy az mit jelent. Most tudatosan mondom ezt, hogy az milyen csúf, hogy az milyen borzasztó, hogy az milyen fájdalmas, hogy az milyen kínos. És mégis azt tudja mondani, hogy én igen, amikor fölemeltetek a földről, és ez egyszerre a kereszt, és egyszerre a föltámadás, akkor gyönyörű leszek és vonzó. Ez mihez hasonlít? Ahhoz hasonlít, mint amikor talán az életetekből értitek, élitek ezt a példát, ott van valaki, aki az életetek első szerelme, vagy a második, vagy a harmadik, ki tudja, hát lehet, akinek óvodás korában volt az első, akkor legyen a harmadik. És akkor az mit tesz velünk? Ahogyan megismerünk valaki 14 évesen, 18, 21, 26, és utána találkozunk vele 30 év múlva, vagy egy érettségi találkozó, vagy éppen elvettük őt és ma este, akkor milyen érdekes az emberi lélek, akibe bele szerelmesedtünk fiatalon, annak a képét, a gyönyörűségét és szépségét egy életen át hordozzuk. És nézhetjük őt 50 évesen, és 60 és 70, túllátunk a ráncokon. Ezt pontosan tudjuk, hogy így van. Mert ránézek arra a valakire, és pontosan nem csak a ráncot látom, meg az úszógumit, meg hogy nincs itt már neki haja se, hanem hát látom benne azt a nagyszerű srácot, azt a gyönyörű nőt. Hát valahogy, mikor Jézus azt mondja, hogy igen, föl fognak engem emelni, és az avatatlan tekintet majd egy borzalmas látványt fog látni. De ti, akik elmélyítettétek a vonzalmatokat, és ebben a vágyban, a meghittségbe indultatok el, és magatokat is föltárjátok, hogy ez beteljesedjen, ti nem csak azt fogjátok látni, hanem megmaradok számotokra vonzónak és gyönyörűnek. És ezért ti túl fogtok látni mindazon, ami a bőr, és a haj, és a szőr, és az összes többi. Túl ezen, hogy valami, mert ti engem fogtok látni, és én vagyok számotokra vonzó. De nagy dolog, mikor egy társkapcsolatban néha föl-föl tör bennünk a szégyenkezés, vagy a csökkent értékűség, vagy az önbecsülés hiánya, és 50 vagy 60 évesen, vagy akár 40 évesen, odaállunk a társunk elé, és azt mondjuk, te szép vagyok még. És hogy erre mennyire őszintén lehet azt mondani, hogy gyönyörű vagy. Te nem azért, mert nincs ráncod, hanem mert te vagy a társam. Hát ha nem látnék túl a ráncaidon, akkor semmit nem látnék belőled. Ez a harmadik. Milyen gyönyörű, hogy Jézus odaáll a görögök elé, akiket még éppen csak a vonzalom legyezget, és azt mondja nekik, gyönyörű leszek és vonzó. De ezt nektek kell majd látnotok. És a kelt idézőjelbe tegyük, hogy ez ma ti tekinteteteken fog múlni, nem rajtam, ez biztos. És aztán a negyedik gondolat, milyen érdekes, hogy jönnek ezek a görögök, és mondják, hogy ha szeretnénk téged látni, és tudjuk, hogy mit teszünk Jézussal, és nem, de milyen érdekes, hogy amikor Jézus megjelenik a föltámadásában, és gyönyörű, és a vonzalomnak a tárgya idézőjelben a személye, akkor mit mond? Azt mondja, hogy én továbbra is nem számon kérni akarlak benneteket. Azokat, akik az ítéletet hozták, akik azt mondták, hogy Barabást engedjük szabadon. Szóval nem azt fogja mondani, hogy miért csaltál meg engem, miért voltál hűtlen, hogy nem a bosszút fogom fontolgatni, hanem szeretnék továbbra is a te vonzalmadnak a személye lenni. Hogy a föltámadás után jön Jézus, és azt mondja, hogy egy kicsit sem szeretnék most itt a bosszúval, és a haraggal, és az indulattal foglalkozni, hanem azt szeretném, hogy te lásd, hogy én még mindig vonzani tudlak téged, hogy ez számít. Hogy de nagy dolog egy ilyen sajátos hűtlenség után, amit az emberiség elkövet az Istennel szemben, hogy Isten azt mondja, de én továbbra is arra vágyom, hogy a mi vágyakozásunk, ez a kölcsönös vonzalom beteljesedjen. Hát mi értelme volna haragnak, bosszúnak, indulatnak és a többinek? Az ellentmond a beteljesedésnek. Hogy milyen az, amikor valakinek a szerelme úgy tárja föl a személyiségének a szépségét, hogy azt mondja, ha én valamit szeretnék, akármi is történik köztünk, hogy te lásd, hogy én vonzó vagyok számodra. Hogy lásd újból és újból a szépségemet, a gyönyörűségemet, azt, hogy mi is voltam neked, és mi is lehetek számodra.